Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Ennek a sorozatnak ez a címe, hogy Álmodj újra, és szeretnék arról beszélni, hogy Isten arra teremtett bennünket, hogy álmodjunk. Isten arra teremtett téged, hogy álmodj. És szeretném egy kicsit felvezetni ezt az üzenetet azzal, hogy miért érzem fontosnak, hogy most erről beszéljünk, erről az üzenetről. Miért érzem fontosnak azt, hogy valahogy ez volt a szívemben most az utóbbi hónapokban, és emlékszem, hogy amikor megemlítettem itt a Gyülibe, akkor, hogy elkezdtek így izgatottá válni, és tudom, hogy vannak sokan, akik már régóta várják ezt, hogy beszéljünk erről. És próbáltam megfogalmazni, hogy mi az oka ennek, de valószínűleg az, hogy szerintem mindannyiunknak az életében, ha őszinték akarunk lenni, az előző években történtek olyan dolgok, amik nem pont úgy alakultak, ahogy eddig álmodtuk volna. Igaz? Mindannyiunk életében történtek olyan dolgok, amik nem úgy történtek, ahogyan mi megálmodtuk azt az eredetileg. Nekem is voltak álmaim, hogy mi fog történni barátságokkal, kapcsolatokkal, kapcsolatban, dolgokkal kapcsolatban az életemben, és nem úgy alakultak ezek a dolgok. És ilyenkor az ember egy picit elveszti a bizonytalanná válik, elveszti a reményét, csalódottá válik, és ezek a csalódások megakadályoznak bennünket abban, hogy ismét elkezdjünk álmodni, hogy merjünk egyáltalán álmodni. Mert úgy vagyunk vele, hogy hát én már egyszer álmodtam, és ez nem jött össze, és ez nem sikerült. És nem akarok ismét csalódni. De hiszem azt, hogy pontosan ezért kell erről beszélnünk. Pontosan ezért kell erről beszélni, és ezért szeretnék elkezdeni egy ilyen sorozatot, ami erről szól, hogy álmodj újra, és hiszem, hogy ez a sorozat újra egy szenvedélyt fog pumpálni mindannyiunkban, azzal kapcsolatban, hogy merjünk álmodni ismét. Amen? Úgyhogy fordulj a melletted ülőhöz, és mondd neki azt, hogy merj álmodni. Merj álmodni. Miért olyan fontos álmodni? Ezt az első kérdést szeretném feltenni. Miért olyan fontos, hogy álmodjunk? Azért, mert addig nem élsz igazán, amíg nem álmodsz. Ha nem álmodsz, akkor igazából nem élsz. Amikor nincsenek benned álmok, akkor létezel, de nem élsz igazán. A másik dolog, amit leírtam, hogy miért fontos, hogy álmodjunk, azért, mert minden dolog az életben egy álommal kezdődik. Minden, ami történt az életedben, vagy ami történni fog az életedben, egy álommal kezdődik. Egy álomból indul ki. A harmadik dolog, amit leírtam, az az, hogy akkor hasonlítunk legjobban a teremtőnkre, amikor kreatívak vagyunk. Amikor álmodunk. Hiszen Isten is egy kreatív Isten. Ez az, ami megkülönböztet bennünket az állatoktól, hogy mi képesek vagyunk álmodni, képesek vagyunk tervezni, képesek vagyunk előre tervezni, akár 10 évre előre, célokat állítani magunk elé. Az állatok erre nem képesek. Vannak ösztöneik, de álmaik, víziójuk, céljaik nincsenek. Nekünk viszont embereknek vannak azért, mert mi Isten képmására lettünk teremtve. Isten így alkotott meg bennünket. És lehet, hogy azt mondod, hogy Géza, de én nem vagyok egy ilyen álmodozó típus. Nekem annyira nincsenek álmaim. Vannak olyan emberek, akik jobban képesek így vizualizálni dolgokat maguk előtt. Én nem vagyok olyan típus. Lehet, hogy nem vagy ilyen típus, viszont hiszem, hogy Isten mindannyiunkat arra hívott el, hogy álmodjunk. Minden embert ebben a teremben arra hívott el, hogy álmodjunk. Miért? Azért, mert minden gyermek álmodik. Ha megnézitek, és mindannyian voltunk gyerekek, minden gyermekben benne van ez a képesség, hogy álmodjon. Természetünknél fogva kreatívak vagyunk. Amikor gyerekek voltunk, olyan dolgokat találtunk ki, amiket a felnőttek nem. A gyerekek képesek erre. olyan dolgokat gondolnak ki, olyan dolgokat álmodnak, olyan dolgokat terveznek meg, amiket, vagy képzelnek el a kis fejükben, amiket mi felnőttek nem tudnánk elképzelni. Én emlékszem arra, amikor gyerek voltam, rengeteg őrültséget találtam ki. Tehát rengeteg álmom volt, rengeteg terv volt a fejemben. És amikor megszületett a húgom, a Dorej, akkor abban az időben, az 94-ben volt, 94-ben akkor még nem voltak ezek a babyfonok. Tudjátok, ez a babyfon micsoda, hogy berakod a bölcső felé, vagy az ágya mellé a gyereknek, és akkor viszed magaddal, és hallgatod, hogy most éle még a gyerek, vagy hogy éppen sír, vagy szuszog, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezek a babyfonok, ez tök jó. Most abban az időben nem voltak még ilyenek, és akkor én kitaláltam azt, hogy akkor én csinálok egy ilyen babyfon, de soha nem hallottam, hogy ilyen létezik. Tehát, hogy, és szétszedtem egy telefont, egy vezetékes telefont, és vezetékesen megcsináltam. Ilyen 100 méter kábelt, így lehúztunk a kert végébe, de működött. A lényeg, hogy működött, és megvalósult. Tehát, hogy, és imádtam ilyen dolgokat csinálni, meg olyan hülyeségeket is, amik így nem gondolt volna, szerintem szüleim se gondoltak volna, hogy ilyen egyáltalán létezik, vagy ilyet meg lehet csinálni. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy szerintem te is tudsz gondolni valamit a gyerekkorodban, amikor te valami olyan dolgot képzeltél el, ami ilyen lehetetlennek tűnt, egy ilyen hülyeségnek tűnt akár, de mégis elkezdtél álmodni. És elkezdtem gondolkozni, hogy mi az oka, ami miatt ezek az álmok valahogy így megkopnak bennünk. Ahogy felnövünk, a világ problémái, a realitás, ahogy bejön az életünkbe, ezek mind megkoptatják ezeket az álmokat. És hirtelen már megfojtják ezeket az álmokat gyakorlatilag. De ezért mondja Jézus, én azt gondolom, hogy legyetek olyanok, mint a gyermekek. Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, akkor nem mentek be Isten országába. Ez nem az üdvösségről szól, oké, mielőtt megijednénk, hanem ez arról az életről szól, amit Isten rendelt nekünk itt ezen a földön. Itt, ezen a földön itt van Isten országa, amiben ő be akar minket hívni, és Isten ahhoz, hogy ez be tudjunk menni, olyannokká kell válnunk, mint a gyermekeknek. És hiszem azt, hogyha olyanok lennénk, mint a gyermekek, sokkal kreatívabbak lennénk, és sokkal többet álmodnánk. Mi az, ami megfojtja az álmokat? Azt gondolom, hogy alapvetően két dolog. Az egyik a bukástól való félelem. Ugye az előbb is erről beszéltem, ugye, amikor csalódás ér bennünket, nem akarunk csalódni. Nem akarjuk azt, hogy egyszer már csalódtam, egyszer már megpróbáltam, nem akarok még egyszer csalódni. És emiatt nem merünk álmodni. Szóval a bukástól való félelem az egyik legnagyobb oka, a másik pedig az összehasonlítás. Amikor egymáshoz hasonlítjuk magunkat, hogy ők jobbak, mint én. Ő jobb, mint én. Ő jobban csinál dolgokat, mint én. Vagy éppen az ellentéte, hogy hát ő se csinál semmit, akkor nem gáz, hogyha én se csinálok semmit. Értitek? Tehát, hogy egymáshoz hasonlítjuk magunkat, de a Biblia elmondja egyértelműen azt, hogy az összehasonlítás ostobaság. Tehát, hogy ezt ne tegyük. Mindig fogsz találni olyan valakit, aki jobban csinálja, mint te, és emiatt elbátortalanodsz, és mindig találsz olyat, akinél te fogsz jobban teljesíteni, és emiatt büszkévé válsz. Egyik út sem jó. Az összehasonlítás nem helyes. Ez egy ostobaság, azt mondja a Biblia. Nem szabad összehasonlítunk magunkat más emberekkel. Akár itt a gyülekezetben, akár a testvéreinkkel, akár a munkatársainkkal, más keresztényekkel, más gyülekezetekkel, más dolgokkal. Nem szabad, hogy összehasonlítsuk magunkat, mert Istennek megvan a saját terve és az akarata velünk. Inkább azt a kérdést kell feltenned, hogy Uram, mit akarsz? Mi az, amit nekem kell tennem? Nem azzal foglalkozni, hogy mit tesznek mások. Mi az, amit nekem kell tennem? És mindig az jut eszembe, Isten mindig ezt mondja, amikor próbálom összehasonlítani, vagy ebbe a kísértésbe esek, hogy összehasonlítom magamat, azt mondja Isten nekem, Géza, ez nem a te dolgod. Ne foglalkozz vele. Nem a te dolgod. Nem a te dolgod, hogy mi van azzal az emberrel, nem a te dolgod, hogy mi van a szomszédban, nem a te dolgod, hogy annak az embernek hogy növekszik az élete, vagy hogyan nem. Fókuszálj arra, amire én elhívtalak téged. Nem akarok erről többet beszélni, az összehasonlításról, de ez egy óriási dolog, ami megfojtja az álmokat. És tedd fel a kérdést, hogy Istennek mik a tervei. Nem az én terveim mik, hanem Istennek mi a terve. Mert Istennek a tervei sokkal jobbak, mint az én terveim. Istennek a tervei nagyobbak és jobbak, mint az én terveim. Viszont ezt mindig hosszabb idő elérni. Oké, ezt még egyszer elmondom. Ne, az a kérdés, hogy Istennek mi a terve, és nem az, hogy az enyém. Isten tervei mindig jobbak és nagyobbak, viszont mindig hosszabb idő elérni. Amen? Szóval hogyan hallom meg Isten hangját? Hogyan tudom meg, hogy mi Isten terve? Hogy mi Istennek az álma az életemre? Az első és legfontosabb, hogy Istennel kell töltened időt. Hogy meghalld az ő hangját. Nem fogod meghallani Isten hangját, ha állandóan a tévét nézed, ha állandóan a social médiát bámulod, ha állandóan fennlógsz az interneten, és mindig körbe vagy véve valami zajjal, vagy hanggal, vizuálisan, vagy auditív módon. Istennel töltened kell időt, hogy egyedül vagy Istennel. Ez sosem elpazarolt idő. Oké, sose gondold azt, hogy erre most nincs időm, Istenre nincs időm, ez amúgy se annyira hatékony. Sose gondold azt, hogy Istennel töltött idő egy elpazarolt idő. Isten nagyon sokszor ezekben a csendes pillanatokban szól hozzánk. És megmondom őszintén, legtöbbször, amikor Istennel töltök időt, Isten nem mond semmit. Van, amikor csendben van. Viszont van, amikor meg szól. És itt a lényeg ebbe az egészbe. Isten azokhoz szól, akik hajlandóak várni rá. És hajlandóak hallgatni őt. Hajlandó vagy-e várni Istenre? Vagy azt mondod, hogy én leültem tegnap, nem szólt Isten semmit, akkor ennyi volt, kész. Becsuktam az ajtót. Vagy azt mondod, hogy oké, Isten nem szólt, akkor majd következő nap is oda megyek Istenhez, és megkérdezem, Uram, mi a te akaratod? Mit kell, hogy tegyek ma? Mi a te terved? Mi a te álmod? Isten azokhoz szól, akik hajlandóak várni rá. És van mindenki más típus, erről már korábban beszéltünk, hogy mindenki máshogy lett összerakva, megteremtve. Vannak olyan emberek, akik mindenki más környezetben hallja meg jobban Isten hangját. Már ezt így megállapítottuk Rolival, ő a jeges hideg Balatonban jobban hallja Isten hangját, én egy meleg jacuzziba sokkal jobban hallom Isten hangját. De Isten mindenkit máshogy rakott össze. Van, aki neki kell menni a természetbe, és ott jobban hallja Isten hangját. Van, akinek gyalogolnia kell. Menjen, csináljon valamit. Van, aki zuhanyzás közben hallja jobban Isten hangját. Hallottam olyanról, aki vezetés közben jobban hallja Isten hangját. Mindannyian máshogy vagyunk összerakva, és ez teljesen minden, ez tök jó, csak rá kell jönnünk, hogy mi az, mi az a hely, hol van az a hely, ahol ami segít jobban ráhangolódni, és meghallanod Isten hangját. Időt kell hagynod, hogy egy álom megszülessen. Időt kell hagynunk, hogy egy álom megszülessen. Ez olyan, mint egy gyermek. Olyan, mint egy születés az anyaméhiben. Egy kicsivel kezdődik, két sejttel, aztán utána egyre nagyobbra nő. Ugyanígy van egy álom. Hoztam nektek egy polaroid fényképezőgépet. Tudjátok-e, hogy milyen ez a fényképezőgép? Ki látott már ilyet, ilyen polaroid fényképezőgépet? Oké, szuper. Vannak itt emberek, akiknek fogalmuk sincsen, hogy mi ez. Ez nem digitális. Tudom, hogy ma már minden digitális, de ez még nem. Ezt képzeljétek el olyan, hogy megnyomom mindjárt ezt a gombot. Itt ki fog jönni egy kis fénykép, és azon történik valami. Úgyhogy most csinálok rólatok egy képet. Úgyhogy mosolyogjatok, egy valami ilyen képet csinálok rólatok. Várjatok, hogy kell ezt kezelni? Oké. Okay. Azt hiszem így. Vagy nem? De, jó, így. Oké. Okay. Figyelj! Vagy lehet, hogy így kéne? Így jobb lesz. Majd bénázok, jó, nem baj. Luca, hogy kell ezt használni? Hát ez... Na, oké, akkor figyeljetek, egy, hát nem tudom, látszani fogtok el, a fények. Lehet, hogy ezeket a fényeket húzzátok már le, léci, ezt a fehér fényt. Azaz, úgy. Jó, egy, kettő, három. Nézzétek. Ki jött ez a fénykép? Kiszeded? És amikor elkészíted ezt a képet, semmi nem látszik ezen a fényképen. Semmi az égvilágon nincs rajta. Láttok valamit rajta? Viszont ahogy várakozol, rázod, fújod, egyre tisztább lesz a kép. Kitisztul a kép. És még mindig vársz, és még mindig fújod, és egy idő után kikristályosodik minden ezen a fényképen. Ilyenek Isten álmai az életünkre. Nem látjuk meg azonnal a teljes képet. Amikor Isten ad egy álmot, amikor Isten ad egy víziót, nem fogod látni azonnal minden részletét. Nem fogod látni, hogy mi van a képen. Várni kell. Meg kell fújni. És egy idő után kikristályosodik minden. Szépen lassan. Ez olyan, mint egy születés. Engedned kell, és időt kell hagynod arra, hogy egy álom megszülessen. Egész életemben ilyen álmaim voltak. Sosem láttam a pontos részleteket, amikor Isten azt mondta, hogy elhívlak Géza, hogy beszélj emberek előtt, vagy csak annyit láttam Istentől, vagy annyit kaptam Istentől egy profécián keresztül, hogy színpadon fogok állni. De hogy mit fogok ott csinálni? Hogy mi lesz pontosan? Nem tudtam. És amikor elkezdődött ez a gyülekezet, elindult 23 évvel ezelőtt. Isten adott álmokat Pásztor Denisnek és Kimnek és a családjuknak, hogy akik elkezdték ezt a gyülekezetet. Adott egy álmot, oké? És ők itt voltak Székesfehérváron 7 évig, és az ő szívükben megszületett egy álom. Isten vezette őket ide Fehérvárra, hogy valamit kezdjenek el. De az a kép, az így szépen lassan kezdett így kikristályosodni. És mi vagyunk a következő generáció. 7 év után én vettem át a gyülekezetet. A mi generációnk, azok, akik a mai nap a gyülekezetnek az oszlopai, a vezetői, Zoli, Laci, Geo, ezek az emberek. És megláttuk, hogy mi van a nagy képen. Olyan dolgokat is megláttunk, amiket ők még nem akkor. Oké? Deniszék elkezdték, elkezdett valami látszani, aztán egyre jobban látszott, és elkezdtünk mi, ez a generáció meglátni olyan dolgokat, amiket ők nem láttak azon a képen, de ott voltak. Mert egyre jobban kikristályosodott. És amikor majd tőlünk átveszi a következő generáció ezt a gyülekezetet, ők is meg fognak látni olyan részleteket ezen a képen, amiket mi nem láttunk, és mi nem látunk. Értitek? Isten álma sosem fejeződik be. Isten álmai folytonosak. Egyre jobban kikristályosodnak. És majd egy nap meglátjuk, de ezt mi nem látjuk meg azonnal. Ez olyan, mint egy polaroid fénykép. Egyre jobban kikristályosodik az életünkbe. És ez a szépség ennek az egésznek, hogy nem ér véget. Folyamatos. Egyre tisztább és tisztább lesz a kép. És nem tudjuk, de 5 év múlva tisztábban fogjuk látni a gyülekezetünkről ezt a képet. 10 év múlva még tisztábban fogjuk látni a gyülekezetünkről lévő képet, amit Isten akar tenni ebbe a gyülekezetbe. Isten nem mutatja meg sosem előre, hogy mi lesz a végkifejlet ennek az utazásnak. Mi lesz a vége? Tudjátok miért? Mert akkor halálra rémülnénk. És nem vágnánk bele. Ha én 18 évesen előre tudtam volna, hogy én utána 7 évre rá pásztor leszek ebbe a gyülekezetbe, valószínűleg nemet mondtam volna Istennek. Nem álltam volna rá készen. Okay? Mert Isten nem rémít meg előre bennünket, viszont ahogy növekszik az álom, mi is növekszünk. Oké? Okay? Isten ugyanúgy, ahogy növeli az álmot, egyre jobban mi is növekedünk az álommal együtt. Mert Isten jobban érdekli az a mi jellemfejlődésünk, mint maga az álom. Ezt le kell tisztázni. Istennek fontosabb az, hogy mi kikké válunk, mint maga az álom. Én az előző 23 év alatt, amilyen jellemfejlődésen keresztül mentem Isten áldása által, senki nem vált el tőlem. Hogy milyen emberré váltam. És ugyanúgy a te életedbe Istent jobban érdekli a te jellemfejlődésed az utazás alatt, mint maga az álomnak a megvalósulása. Mert ahogy kikristályosodik az álom, annál jobban te is hozzá fogsz nőni, és egyre tisztább lesz a kép, és egyre többet képes leszel kezelni az életedben. Ha mindent előre látnál, nem tudnád kezelni azt az információt, amit Isten eltervezett az életedre nézve. A következő hetekben, ebben a sorozatban az álom megvalósulásának a 6 lépéséről fogunk beszélni. Az első lépés, amikor egy álom, tehát egy álom megvalósulásában, vagy álom létrejöttében, az első lépése az maga az álmodás. Tehát amikor álmodunk, amikor Istentől kapunk egy álmot, amikor Isten valamit a szívünkre helyez. A második lépés a döntés. Minden, ahhoz, hogy egy álom valóra váljon, döntésekre és tettekre van szükség. Különben nem fog semmi történni. Rengeteg emberben vannak álmok, és ezekkel úgy mennek, tehát meghalnak emberek álmokkal. Magukkal viszik a sírba. Na, légy. Szóval a döntés szükséges. Tettek szükségesek ahhoz, hogy egy álom valóra váljon. Nekem az az álmom, hogy ezek a legyek, ezek eltűnjenek a föld színéről. Utálom a legyeket. Na jó, Isten teremtményei, ők is jó. Biztos, hogy kellenek valamire. Jó. Szóval, a harmadik lépés az a késés, vagy várakozás. Minden álom megvalósulásának van egy olyan időszaka, ami a várakozásról szól. Amikor, tehát egyik álom sem valósul meg azonnal. Mindig várni kell rá. És mindig több idő, mint amire mi eredetileg gondolunk. Én az összes álmom, ami volt az életemben, az mindig hosszabb időbe telt, mint ami valójában volt. Egy ilyen példa a Bibliából Józsefnek a története, aki kapott egy álmot, egy víziót Istentől, 13 év múlva látta azt beteljesedni. Tehát, hogy mindig van egy ilyen időszak, egy ilyen várakozási időszak. A negyedik, a nehézség. Nehézségek. Miközben várakozunk, nem csak, hogy várakoznunk kell, hanem nehézségek fognak jönni, kívülről és belülről jövő nehézségek. De ez alatt Isten formál bennünket. Ezeket a nehézségeket azért adja Isten, hogy formáljon minket. Az ötödik lépés az a zsákutca. Minden álom eljut egy olyan pontra, amikor úgy érzed, hogy ez nem fog megvalósulni. Tehát ennek itt vége. Ez zsákutca az egész. És mindig lesz minden álomnak egy szakaszán egy olyan pont, amikor felteszed azt a kérdést, hogy vajon tényleg meg fog ez az álom valósulni? Tökéletes példa erre Jézusnak a halála. Jézus magára vette a világ bűneit. Felment a keresztre, meghalt. Mindenki azt gondolta, hogy itt van vége a történetnek, itt van vége ennek az egésznek. Jézus meghalt, kész vége, asztal a viszta, lehúzzuk a rolót. Tanítványok mindezt gondolták. Viszont nem ez történt. Jézus feltámadt harmadnapon, és megszabadította a világot a bűneitől. Feltámadt és győzött. És ez a hatodik lépés, a szabadulás, vagy győzelem. Szóval ezen a 6 lépésen fogunk végigmenni a következő hetekben, és én már nagyon-nagyon izgatott vagyok azzal kapcsolatban, hogy Isten hogyan fog hozzánk szólni. A mai nap szeretnék arról beszélni, hogy hogyan az első lépésről, hogyan fedezhetjük fel Isten álmát az életünkre nézve. Hogyan fedezzem fel Isten álmát az életemre nézve. Nehémiás könyvét fogjuk olvasni, és Nehémiás könyvéből egy történetet, egy hosszabb történetet. Elmondom a történelmi hátteret. Izrael népe babilonus fogságban volt 70 éven keresztül. És Jeruzsálem eközben lerombolódott. Tehát a templomot lerombolták, a város falait lerombolták. A templom azt a helyet szimbolizált, ahol az emberek gyakorlatilag mentek dicsőíteni Istent. És nem csak szimbolizálta, de ott is voltak. Tehát ez a dicsőítés helye volt. A falak pedig Isten embereinek az erejét szimbolizálták. Tehát amikor egy város falait ledöntik, vagy lerombolják, akkor ez olyan, mintha védtelenné válna egy nép, egy nemzet. Szóval ez történt, és Izrael népének a bűnei és megtörtsége miatt kerültek igazából ebbe az állapotba. Ami a lényeg, hogy senki nem oldotta meg ezt a problémát. 70 évig voltak ebben az állapotban, amíg Isten nem helyezett a szívére Nehémiásnak egy álmot. Ez pedig az volt, hogy ő helyre fogja állítani a falakat, és helyre fogja állítani a templomot. Hogy ismét helyreálljon a dicsőítés Isten népében, és megerősödjön Isten népe. Ez volt a vízió, ez volt az álom. Olvassuk el a Nehémiás 1-2-t. A 20. esztendőben, Kiszlév hónapban történt, amikor én Nehémiás Susan városában éltem. Hanáni, az egyik rokonom érkezett hozzám néhány más férfivel együtt Júdeából. Megkérdeztem tőlük, hogyan vannak a számüzetésből hazatért júdeaiak, és érdeklődtem Jeruzsálem felől. És itt meg is állunk a történetben. Az első dolog, amivel egy álom kezdődik, és itt aláhúztam 2 szót, hogy kérdeztem tőlük, és érdeklődtem. Az első dolog, hogyha szeretnél rájönni, hogy mi Istennek az álma az életeden nézve, kezdj el érdeklődni. Érdeklődéssel kezdődik. Oké, ez az első pontunk. Kezdj el érdeklődni. Kezdj el kíváncsivá válni azzal kapcsolatban, hogy mi történik. Oké, Nehémiás kérdéseket tett fel, hogy tisztán lássa Jeruzsálem állapotát. Nyitott volt új információkra. Érdeklődés azzal kezdődik, hogy a megfelelő kérdéseket tesszük fel. Az érdeklődés vagy kíváncsiság azt jelenti, hogy próbálom megérteni, hogy mi történik a világban. Próbálom megérteni, hogy mik azok a dolgok, amik nem működnek. Akár a saját életemben, akár a környezetem életében. Próbálom megérteni, hogy mi nem működik ebben a városban, ebben az országban. Tehát elkezdek érdeklődni dolgok felé. Kíváncsi vagyok, hogy miért történnek a dolgok. Mik azok a falak, amik az én életembe lerombolódtak. Milyen állapotban van a szívem? Milyen állapotban van a családom? Milyen állapotban van a munkahelyem, a házasságom? Mi az, ami nem működik jól? És ha szeretnél válaszokat kapni erre, akkor a megfelelő kérdéseket kell feltenned. Tehát Nehémiás kérdéseket tett fel. Elkezdett érdeklődni, milyen állapotban van Jeruzsálem. Milyen állapotban van Izrael népe? Az érdeklődés egy olyan jellemvonás, ami felfedezi a valóságot. Ami a valóság. Mert ez a probléma, hogy sokszor nem látjuk, hogy mi a valóság, mi történik. Van egyfajta elképzelésünk, hogy miért történnek dolgok, de Isten azt mondja, hogy ehelyett a feltételezések helyett inkább kérdezd meg. Kérdezd meg, hogy mi a baj. Miért nem működik? Mi történik? Tehát Isten álmai, ha szeretnénk megtudni Isten álmait a saját életünkre nézve, először ez egy érdeklődéssel kezdődik, hogy szeretném megérteni, hogy mi történik a világban. Nehémiás 1, 3, 4. olvassuk tovább a történetet. Mi volt a következő lépés? Mi a következő lépés egy álomnak? Elmondták, hogy az a maradék nép, amely korábban már hazatért, nagy nyomorban és gyalázatban él Júdában. Mert Jeruzsálem falai romokban hevernek, kapuit pedig tűz pusztította el. Ezt hallva nagyon elszomorodtam, napokon át ki sem mozdultam, csak sírtam, böjtöltem és imádkoztam. Könyörögtem Istenhez, aki a mennyben lakik. Aláhúztam azt a két szót, hogy nagyon elszomorodtam. A második lépés, hogy megtudd és felfedezd Isten álmát az életedre, hogy elkezdenek aggasztani dolgok. Elkezdenek aggasztani dolgok. Szomorúvá válsz dolgokkal kapcsolatban. Olyan dolgokat hallasz, vagy látsz meg, amiket más nem lát meg. És a megfelelő kérdés, amit itt fel kell tenned magadnak, az az, hogy Isten szívén lévő problémák közül mik azok, amik az én szívemet is nyomniuk kell? Még egyszer felteszem ezt a kérdést. Isten szívén lévő problémák közül melyiknek kell az én szívemet is nyomnia? Oké, Isten látja az összes problémát ebben a világban. Látja az összes helytelen dolgot, minden lerombolt falat, minden diszfunkciót, ami a társadalomban, ami országokban, ami emberekben, családokban működik. Látja a demográfiai problémákat, látja a gender problémákat, látja az abortuszt, az emberkereskedelmet, az árvasság problémáját, a válásokat, a csonkacsaládokat, a káros szenvedélybetegségeket, pornográfiát, homoszexualitást, gazdasági problémákat, szegénységet, éhínséget, a rákot, a betegségeket, lelki betegségeket, depressziót, szorongásokat, és sorolhatnám. De ahogy soroltam, én belefáradtam ebbe a rengeteg problémába. És Isten, gondoljátok el, ő látja az összeset. Mi emberek, és nekünk nem kell mindent kezelnünk ebben a világban. Nem kell az összes problémát megoldani. Itt az a kérdés, hogy mi az a dolog, amit neked is látnod kell, amit Isten lát. Azok közül a dolgok közül, amit Isten lát. Mi az, amit téged is össze kell, hogy szorítsa a szívedet. Azok közül, a problémák közül, amiket Isten szíve, ami miatt Isten szíve szorul össze. Értitek? Az összes problémát nem tudjuk kezelni, és nem tudnánk kezelni. Viszont Isten megfog egy problémát, ami az ő szívén van, és az egyik gyermekének a szívére helyezi. Lehet, hogy pont a te szívedre. Isten nem fizikai dolgokkal próbálja megoldani a problémákat a világban, hanem emberekkel. Velünk emberekkel, és embereken keresztül. És minket, az ő egyházát használja. Mi vagyunk az ő kezei és lábai. Isten az ő álmait az ő egyik gyermekének a szívére helyezi, hogy valamit utána ez a gyermek ezzel a problémával kezdjen. Oké? Mi az? A kérdés az az, hogy mi az, amit nekem is látnom kell azok közül, a problémák közül, amiket Isten lát? Mi az, amit neked látnod kell? Azok közül, a problémák közül, amiket Isten lát. Mik azok a dolgok, amik aggasztanak? És ez a pont igazából ez arról szól, és azzal kezdődik, hogy engedem azt, hogy Isten megtörje a szívemet. Engedem azt, hogy szomorú legyek dolgokkal kapcsolatban. És azért mondom, hogy engednünk kell, mert nem szeretjük ezeket. Nem szeretjük megtapasztalni ezeket a szomorú dolgokat a világban. De azt kell, hogy legyen az imánk, hogy Uram, törjön meg a szívem azokért a dolgokért, amikért a te szíved is megtörik. Oké? Van egy dal, a Hozsánna, Hillsongtól a Hozsánna című dalnak van egy sora, ami így lett lefordítva, hogy törd meg az én szívem, ahogy megtört a tiéd. Mindent megteszek királyságodért. Ez a sor erről szól. A kérdés az az, hogy érezzük-e azokat a dolgokat, amiket Isten érez a világgal kapcsolatban, a világ problémáival kapcsolatban. És az kell, hogy legyen az imánk, hogy Uram, mutasd meg azokat a dolgokat, amik téged is aggasztanak. Szeretném érezni azt, amit te érzel. Ez az álom és ez a víziónak a gyökere. És ezt azért mondom el, mert itt most Isten álmairól beszélek. és nem a saját álmainkról. A saját álmaink azok önző álmok. Nekünk vannak elképzeléseink, hogy mit szeretnénk tenni ebben az életben, mit szeretnénk elérni, hova szeretnénk eljutni. A kérdés az az, hogy hajlandóak vagyunk Isten álmait valóra váltani ezen a földön. Mert Istennek vannak álmai. Ő szeretné jobbá tenni ezt a világot. Szeretné megoldani a problémákat ebben a világban. A kérdés az az, hogy hajlandó vagy-e érezni azt, amit Isten érez? Hajlandó vagy-e megtapasztalni azokat a fájdalmakat, amiket ő érez? És miért fontos ezeket megtapasztalni? Azért, hogy legyen egy mélyebb látásunk, víziunk arról, hogy mit érez Isten. Őszintén, mi nem szeretünk a gyász időszakon végigmenni. Nem szeretünk fájdalmas időszakokon végigmenni. Mi ugye szeretnénk ezeket ignorálni. Ugye mi boldogságra törekszünk. Általában minden ember boldog szeretne lenni, és én is szeretnék boldog lenni. És próbáljuk ignorálni ezeket a fájdalmakat az életünkben, elsiklani ezek fölött. Nem akarunk keresztül menni, de Isten szeretné, hogyha ezeket megtapasztalnánk. Isten szeretné, hogyha megtapasztalnád a fájdalmakat. Isten szeretné, hogyha megtapasztalnánk a gyászt, és éreznénk azt, amit ő érez, azért, hogy megtapasztaljuk, hogy legyen egy kijelentésünk erről, egy meggyőződésünk, hogy miért csináljuk. Értitek? Kell, hogy legyen egy mélyebb meggyőződés, hogy miért csináljuk. Srácok, miért csináljuk ezt a gyülekezetet? Van egy mélyebb meggyőződésünk erről? Miért szolgálunk emberek felé? Van egy mélyebb meggyőződésünk? Hadd mondjam el, ez csak akkor lesz, hogyha érzed azt, amit Isten érez. Érzed azokat a fájdalmakat, amiket Isten érez. És annyi szükség van ebbe a világba, amire Isten be akarja tölteni. Ezért engedi meg, hogy Isten, hogy keresztül menjünk ezeken az időszakokon. A sírás, a gyász Istentől jövő dolog. Isten felhasználja ezeket. Felhasználja, hogy formálja a jellemünket. És azok a problémák a világban, amik vannak és összetörjük Isten szívét, össze kell, hogy törjék a mi szívünket is. És ez ezzel kezdődik. Istennek vannak álmai sokféle területen az életünkben. Az egyik ilyen terület a vele való kapcsolatodban. Istennek vannak álmai a ti személyes kapcsolatotokban. Oké? Ezzel akarja kezdeni Isten. Ezzel kezdődik minden. Mielőtt bárki mással foglalkoznál ezen a földön, veled akarja kezdeni. Istennek van egy álma. 60-70 éves korodban, amikor visszanézel az életedbe, milyen gyümölcsöket szeretnél látni? Mi az, amit azt akarsz mondani, hogy hú, igen, a Szent Szellemnek a gyümölcsei, a jó döntésemnek a gyümölcseit látom most az életem végén. Az örömöt, a békét. Meg akarom ezeket tapasztalni. Szeretnék 60-70 éves koromban, szeretnék úgy meghalni, hogy beteljesedett élettel. Van ilyen víziónk, van ilyen álmunk a saját életünkre, Istennel való kapcsolatunkban? Ezzel kezdődik. A második. Istennek vannak álmai a személyes életeddel kapcsolatban. Személyes életünk. 10-15 év múlva például. Milyen fizikai állapotban szeretnél lenni? Állandóan beteges akarsz lenni? Vagy szeretnél fit lenni? Szeretnél egészséges lenni? Hogyan szeretnéd kezelni az anyagi dolgaidat? Hol leszel 10-15 év múlva? Istennek vannak álmai. Kezdj el álmodni. Oké? Okay? Kezdj el álmodni. Harmadik, más emberekkel való kapcsolataidban. Milyen álmaid vannak a házasságoddal kapcsolatban? 40 éves házasság évfordulódon, hogy szeretnél visszatekinteni? Milyen kapcsolatban szeretnél lenni a pároddal? Vannak ilyen álmaid? Vannak ilyen víziód az életedre? Mi most ünnepeltük a 10. éves évfordulónkat Johnnyval, és annyira hálásak vagyunk, mert elmondtuk azt, hogy jobban szeretjük egymást, mint 10 évvel ezelőtt. És emlékszem, hogy voltak ilyen céljaink, hogy így, na majd 40 évesen, még jobb lesz. Tudod vizualizálni az életedet, a személyes életedet? Kivé akarsz válni? Hogyan látod a családodat? Hogyan látod a gyermekeidet? Az unokáidat? Hogyan látod magadat? Mersz álmodni? Vannak álmaid? Aztán a karrierünkkel kapcsolatban Istennek vannak álmai. A karriereddel kapcsolatban. Nem csak az a álma Istennek, hogy bejárj a munkahelyedre és elvégezd a munkádat, de vannak ott is konkrét céljai a munkáddal kapcsolatban. A munkahelyed az elsődleges missziós területed. Ezt jegyezitek meg. A munkahelyed az elsődleges missziós területed, ahova Isten elhívott, hogy szolgálj, hogy fény legyél, hogy só és világosság legyél. És végül az ötödik, a szolgálatoddal kapcsolatban. A szolgálatommal kapcsolatban is Istennek vannak álmai. Gyülekezeten kívül és gyülekezeten belül. Mindenkinek szüksége van arra, hogy szolgáljon keresztények felé és nem keresztények felé. Gyülekezeten belül és gyülekezeten kívül. Oké? Istennek vannak álmai. Szóval ez a második pontunk, hogy elkezdenek aggasztani dolgok. Menjünk a következő pontunkra, de előtte még felolvasom a Nehémiás 1:5-7-et. Ekkor azt mondta Nehémiás: örökkévaló Isten, aki a mennyben vagy, hatalmas és rettenetes Isten, aki hűségesen megtartod a szövetségedet azokkal, akik szeretnek téged és engedelmeskednek parancsolataidnak. Kérlek, hallgass meg és tekints rám. Hallgass meg szolgád könyörgését. Hallgass meg, amit éjjel-nappal imádkoztam Izrael népéért, szolgáidért. Igen, örökkévaló, vétkeztünk ellened. Én és Izrael egész népe bűnös vagyok, én is, apám, családja is, mindannyian bűnösök vagyunk. Bűnre halmoztunk, mert nem engedelmeskedtünk parancsolataidnak, rendelkezéseidnek és törvényeidnek, amelyeket szolgád Mózes által adtál. A harmadik pont és harmadik lépés ahhoz, hogy felfedezz Isten álmát az életedre nézve, az, hogy felelősséget válasz. Hogy felelősséget válasz. Nehémiás elismerte a bűneit. Nehémiás magáénak érezte az ő népének a bűneit. Felelősséget vállalt. Felelősséget vállalt a 70 évvel ezelőtti babiloni bűnökért. És figyeljetek, ezért tudott egy megoldással előállni utána. Azért, mert először felelősséget vállalt. Legtöbbször mindig valaki mást okolunk a problémáink miatt. Legtöbbször másokat okolunk a családunkban lévő problémák miatt, a gyülekezetünkben lévő problémák miatt. Mindig valaki más a hibás. A házasságunkban más a hibás, a munkahelyünkön más a hibás. Figyeljetek, amíg nem tudjuk elismerni, nem tudunk felelősséget vállalni, addig Isten nem fog megoldásokat adni. Nem leszel sosem része a megoldásnak. A beismerés, tehát Istentől jövő meggyőzés, amikor Isten meggyőz téged dolgokról, bűneinkről, meggyőz téged a hibáidról, ez segít abban, hogy lásd Isten nézőpontjából az életedet. Ez segít abban, hogy lásd Isten nézőpontjából a saját életedet. Tehát, ha csak dühös vagy egy probléma miatt, vagy, de nem veszed ki a felelősséget, a részedet ebből a felelősségből, akkor nem leszel része a megoldásnak. Oké? Okay? Például lehet, hogy azt mondod, hogy látom a problémát a fiatalok körében, ahogy nőnek fel, és amilyen rossz döntéseket meghoznak, de hogyha te nem állsz bele, és te nem kezdesz el szolgálni feléjük, vagy nevelni őket, vagy megszólalni, felállni, akkor nem fog semmi történni. Lehet, hogy azt mondod, látom a problémát, a genderizmust, látom a fiatalok körében ezeket a dolgokat, stb. És ezek problémák, és dühös vagy. De ha nem teszel valamit, nem válasz felelősséget, semmi nem fog történni. Lehet, hogy azt mondod, hogy látom a hiányt itt a gyülekezetben, és csak panaszkodok emiatt, hogy ó, ez sem jó, az sem jó, ez kéne, ilyen közösség kéne, olyan közösség, ez jobban kéne, hogy működjön. Látod a te felelősségedet ebbe az egészbe? Mert ha látod, akkor része leszel a problémának, és a megoldásnak. Része leszel a megoldásnak. De ha nem, Isten nem fog tudni használni a megoldásban. Felelősségvállalás. Ez a harmadik, negyedik, és ezzel az utolsó pontunk. Ha szeretnéd látni Isten álmait beteljesedni az életedbe, az elhívásodnak megfelelően kell cselekedned. Az elhívásodnak megfelelően kell cselekedned. Az elhívás az nem más, mint amikor Isten álmai után eredsz. Látok egy hiányt, és én betöltöm azt a hiányt. Látok egy hiányt a családomban, és én betöltöm azt a hiányt. Látok egy hiányt a gyülekezetemben, betöltöm azt a hiányt. Látok egy hiányt a házicsoportomban, betöltöm azt a hiányt. Látok egy hiányt a munkahelyemen, én vagyok az, aki betöltöm. Látok egy problémát, mondjuk, most mondok egy példát, a fiatalok körében úgy döntök, hogy akkor elkezdek szolgálni az extrém generációban. Mert látom a fontosságát ennek. Látom a fontosságát annak, hogy a fiatalok hogy nőjenek fel. Látom a fontosságát a pásztorolásnak. Oké, látok egy hiányt, látom a magányt itt a gyülekezetben. Látom a szükséget a közösségépítésre. Elkezdek én vendégül látni egy házi csoportot. Én elkezdek vezetni, felállni, megnyitni az otthonomat. Látok egy hiányt, szeretnék foglalkozni emberekkel. Látom a fontosságát mondjuk, hogy a gyerekek egy jó hitbeli alapokat kapjanak, ezért elkezdek szolgálni a szuperhősökbe. Értitek? Tehát, hogy ezek mind-mind olyan dolgok, amik fontos, hogy megtegyél dolgokat, különben nem fogsz látni változást az életedben. Szóval megfogod azokat az ajándékokat, amiket Istentől kaptál, és belefekteted egy olyan dologba, hogy megoldj egy problémát a gyülekezet falain belül és a gyülekezet falain kívül. Okay? Ez nem csak itt a gyülekezetre vonatkozik. A gyülekezet falain kívül is. A gyülekezet Isten keze és lába. És azt a rengeteg problémát, ami a világban létezik, ő meg tudja oldani. És rajtunk keresztül fogja megoldani. Rajtunk keresztül, rajtad keresztül akarja megoldani, és rajtad keresztül akar válaszokat adni ezekre a problémákra. Elhiszed ezt? Elhiszed ezt? Amen. Szóval bátorítalak benneteket, hogy legyünk partnerek a megoldásban. És imádkozom azért, hogy Isten adjon új álmokat a következő hetekben, ezen a sorozaton keresztül, az életeddel kapcsolatban, a házasságoddal kapcsolatban, a gyerekeiddel, a munkáddal kapcsolatban, a szolgálatoddal kapcsolatban, és a világgal kapcsolatban. Ámen. Jézus nevében. Kérlek, hogy álljatok fel, és most imádkozzunk. Drága Jézus, köszönjük neked, Urunk, azt, hogy neked vannak álmaid és terveid, Uram, és Uram, te látod ezt a világot, látod az összes problémát, szükséget, diszfunkciót ebben a világban. Uram, szeretnénk érezni azt, amit te érzel. Szeretnénk magunkénak érezni azt, amit te érzel, és szeretnénk partnerek lenni a megoldásban. Uram, imádkozom azért, hogy vigyél minket végig, Uram, ezen a folyamaton. Vigyél minket végig, Uram, szeretnénk felfedezni a te álmaidat az életünkbe. Köszönjük neked, hogy te arra teremtettél bennünket, hogy álmodjunk. És köszönjük neked, Urunk, azt, hogy neked van terved az életünkkel. Uram, köszönjük neked, hogy a te terveid nagyobbak, mint a mi terveink. Uram, imádkozom azért, hogy a mai nap kezdje el valami újat emberek szívében itt a mai nap. Imádkozom, hogy ültess el új álmokat. Uram, szeretnénk látni a dolgokat úgy, ahogy te látod a dolgokat. Szeretnénk látni úgy az embereket, ahogy te látod, Uram. És szeretnénk, hogyha nekünk is fájna az, ami neked fáj. Uram, csak használj bennünket. Most itt vagyunk előtted. És oda szálljuk az életünket. Oda szálljuk az életünket. Leborulunk eléd. Használj úgy minket, ahogy te szeretnél. Jézus nevében. Amen. Dicsőítsük tovább Istent.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kk.hu weboldalon.